Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen beszámolunk arról, hogy egyre inkább kezdi elveszíteni népszerűségét a budapesti agglomeráció. Emellett pedig keressük, hogy milyen fűtési megoldásokat érdemes megfontolni a rezsiárváltozás után. Adásunk végén pedig arról hallhatnak majd egy beszélgetést, hogy bár a nyári hónapokban nagy volt a szálláshelyek forgalma, mégis egyre több szálloda zárhat be ősztől. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nagyot esett a budapesti agglomerációban az ingatlanpiaci forgalom a második negyedévtől kezdve. A vásárlók szemében az üzemanyagárak kapcsán jelentkezik főképp bizonytalanság, hiszen nagyobb távolságot kell megtenniük, amely növeli a költségeiket, közölte a Balla ingatlan alapítója. Balla Ákos hangsúlyozta, hatással vannak az ingatlan piacra a megemelkedett hitelkamatok is. Azt lehet látni, hogy a vevők egyre inkább készpénzért vásárolnak, mert az átlagfizetésből már nem finanszírozható egy 40-50 millió forintos hitel. Hozzátette, a közeljövőben csak akkor számítanak kedvező változásra, ha olyan kormányzati döntések születnek, amelyek ellensúlyozzák a jelenlegi fékeket. A Balla ingatlan alapítójával Németh Kincső beszélgetett.
Az agglomerációban az ingatlan piac forgalma kezdi elveszíteni a népszerűségét. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek mi az oka.
Az elmúlt években sok pozitív hatás érte az agglomerációt. Ilyen volt például ugye az a családtámogatási kedvezmény rendszer, ami többféle támogatást jelentett. Ez ugye a fiatal családoknak a kiköltözését segítette. Nagyon sokan egy budapesti lakás eladásából, kedvező hitelfelvételéből, a vissza nem térítendő támogatásból egy kertes házat, vagy legalább egy ikerházat tudtak vásárolni az agglomerációban. Ezt nagyon sokan örömmel vették, és meg is tették ezt a lépést. Az elmúlt években a Covid-nak volt egy olyan hatása, hogy nagyon sokan ugyanúgy a budapesti lakásból kifelé vágytak a kertbe, mint ahogyan ezt egyébként korábban is megtették volna, vagy korábban is váltak erre, csak ugye amikor a Covid helyzet beköszöntött, akkor ezt gyorsabban meglépték. Ez az elmúlt években nagyon felpörgette az agglomeráció ingatlan forgalmát. Most viszont ugye ezeket a hatásokat, amik pozitív hatások voltak, negatív hatások váltották föl. Ez ugye az általános bizonytalanság, a gazdasági nehézségek, és ami az agglomerációs ingatlanpiacot különösen érinti, ez egyébként ugye a magas üzemanyagár, hiszen egyébként az agglomerációban nagyon sokan gépjárművel közlekednek be a munkahelyükre a főváros irányába, sőt a családok nagy részénél két gépjárműről van szó, és így ez az általános bizonytalanságokkal együtt ez a költségnövekedés, illetve a rezsinek a növekedése jelentősen visszafogja most az agglomeráció iránti keresletet.
Viszont emiatt, ha minden igaz, akkor az ingatlan árak csökkenésével eddig nem lehetett találkozni, az árak emelkedésével igen, mert azért itt beszélhetünk egy építőipar szempontjából egy alapanyag drágulásról.
Az új építési ingatlanok, vagy az újszerű ingatlanok piacán mindenféleképpen tetten érhető volt az eddig is, és most is a következő időszakban még erre számítunk, hogy ezeknek az ára mindenféleképpen követi az ingatlan piacra szoros összefüggésben levő építőanyag ára növekedést, ami pedig egyébként a mai nappal is bizony még tapasztalható. Tehát a negatív gazdasági körülmények ellenére is bizony drágul a különféle építőanyag, ami egyébként ugye az épület megépítéséhez szükséges, vagy ugye most, ami különösen hangsúlyba került, ami egy épületnek a szigeteléséhez, a korszerűsítéséhez, vagy a modern fűtéséhez szükséges. Emiatt viszont ugye a felújítások, a korszerűsítések is jelentős mértékben meg fognak drágulni, hiszen a rezsi csökkentéssel kapcsolatos problémák miatt egyre többen kezdenek most bele egy felújításba, és akár az is előfordulhat, hogy bizonyos építőanyag típusok, tehát főleg a szigetelőanyagokra gondolok, vagy a kazánok hirtelenében hiánycikké válnak a boltokban, de hogyha ez esetleg nem is fordul elő, akkor is egészen biztos, hogy a kereskedők, a forgalmazók, a gyártók magasabb áron tudják ezeket értékesíteni, és ez az újszerű ingatlanok árában mindenféleképpen meg fog jelenni. Ahol ez nem fog megjelenni, azok a korszerűtlen, úgymond vacak ingatlanok, amelyek igazából valójában mint egy felújítandó ingatlan várják az új vevőjüket. A probléma egyébként ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatban az, hogy a tulajdonosuk nem feltétlenül eszmélte erre még rá, nem realizálta azt, hogy bizony neki egy nagyon nyomott áron kell, hogy az ingatlanát értékesítse, és nem felújított állapotú ingatlannak hirdeti, hanem lakható, beköltözhető állapotúnak, ami annak is köszönhet, hogy a tulajdonosoknak általában van egy érzelmi kötődése az ingatlan, és nem objektíven szemlélik azt, hogy bizony egy új vevő, egy következő használó akár teljesen át akarja alakítani, teljesen fel akarja újítani az ingatlanokat.
A népszerűség csökkenése azt jelenti csak, hogy nincsenek újabb beköltözések vagy újabb vásárlások, vagy akár azt is jelenti, hogy visszaköltözések vannak mondjuk a városba, vagy még kijebb költözések.
Még kijebb költözések kevésbé számítok, hiszen ugye, hogyha az alapprobléma az, hogy valakinek már most nehézséget okoz bejutni a városba, akkor ugye a megoldás az nem az, hogy egy olcsóbb ingatlanba megyünk még kijebb, és akkor majd az így nyert árést azt majd elköltjük benzinre, meg új gépjármű vásárlására. Hát ez nem lehet igazából jó irány. A befelé költözés, mint irányt úgy gondolom, hogy nagyon sokan mérlegelni fogják, és egészen biztos, hogy ez egy egészséges forgalmat fog bonyolítani, mint ugyan egyébként eddig is voltak visszaköltözők az agglomerációból, tehát ez nem feltétlenül új jelenség, csak eddig ez egy egyszerű demográfiai történet volt, hogy akik kiköltöztek, gyermeket neveltek, azoknak a gyermekeik visszaköltöztek, az időszülők sokszor kimaradtak, vagy visszamentek abba arra a környékre, ahonnan ők egyébként kiköltöztek egy 20-30 évvel korábban. Tehát ezek a mozgások mindig is jelen voltak a piacon. Most viszont ugye ezeket a mozgásokat leginkább ugye a munkában járás és a rezsének a növekedése fogja befolyásolni. Tehát a mozgások iránya nem fog változni, de az indító motiváció az egészen biztos, hogy teljesen más. És amire én még nagyon föl vagyok készülve, hogy egy olyan típusú, úgymond tipikus mozgás fog bekövetkezni, hogy ahol idős szülők vagy egyedül élő idős szülő lakik egy nagyon nagy méretű ingatlant, és már esetleg a családon belül évek óta téma volt az idős szülőnek a költöztetése, ott ezt már nem nagyon lehet tovább halogatni, mert eddig egy viszonylag kedvező rezsikörnyezetben lehet, hogy eléldegélt az idős szülő mondjuk egy hatékonytalan fűtésű házban, de ezt az idei ősztől már biztos, hogy teljesen mindenki máshogyan látja.
Épp akartam is kérdezni, hogy most itt jövő időről beszélgetünk, de hogy ez pontosan mit jelent, aztán meg lett említve, hogy akkor ősztől akár egy ilyen hullám is várható, jól gondolom?
Ez egy nagyon közeli jövő. Tehát a nagyon közeli jövőről azt értem, hogy szeptembertől már egészen biztos, hogy mindenki a magasabb rezsiszámláját fogja kapni, és ott abban a pillanatban szembesülni fog azzal, ami számára ugye a költségek tekintetében már egy nem megváltoztatható tény, hiszen egyébként ugye a korábbi fogyasztási adatok alapján az idei ősztől már a szolgáltatók a magasabb költségeket fogják kiszámlázni, ez egyébként a szolgáltatók weboldalán már figyelemfelhívásként ott szerepel, de egyébként nagyon sokan már átszámolták egyébként a korábbi fogyasztásuk alapján a várható rezsijüket. Nem biztos, hogy még elhiszik ezt, vagy lehet, hogy várnak arra, hogy valami csoda történik, valamilyen bejelentés történik volna esetleg, vagy valamikor a közeljövőben, de az első számlák megérkezése után viszont ez tény lesz. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy évek alatt kell megoldani egy szituációt, hanem arról beszélünk, hogy ősszel mindenkinek objektív lesz az, hogy tudja a hosszú távon fenntartani azt az ingatlant, amiben lakik, vagy nem. És a térvékének a beálltával azt gondolom, hogy már olyan szinten meg kell, hogy oldódjon, hogy ha valaki azt az utat választja, hogy az idei évben még fizeti a magas fűtési költségeket, a következő fűtési szezonnak biztos, hogy nem fog már így neki menni, tehát akkor ő valószínűleg a jövő nyár folyamán fel fogja újítani, korszerűsíteni fogja az otthonát. Tehát ezek a várható következő lépések, hogy egyfajta eladási hullám a rosszabb állapotú, vagy hatékonytalan ingatlanok esetében, és utána pedig egy jövő évben várható felújítási hullám ezeknek az ingatlanoknak az esetében, amit már vagy az új vevő, vagy a mostani tulajdonosa fog megtenni.
Azt nyilatkozta, hogy a közeljövőben csak akkor lehet számítani kedvező változásra az agglomeráció tekintetében, ha olyan kormányzati döntések születnek, amelyek ezt ellensúlyozzák, a jelenlegi fékeket úgymond. Mik azok a pontos intézkedések, amik segítenék a helyzetet?
Az agglomerációt és ezeket a helyszíneket, a külvárosokat is nagyban azok a családtámogatási lehetőségek segítették, amik közül ugye kiemelhető ugye kettő tényező, ugye az egyik a gyermekek után járó támogatások, ugye ez a CSOK típusú kedvezmények, és az a zöld hitelprogram, ami egyébként nagyon sikeres, de sajnos nagyon rövid volt. Én igazából még hogy a családtámogatási rendszerek között ugye a gyermekek után járó kedvezmények megmaradtak, ezért azt gondolom, hogy itt nagyon érvelni vagy lobbizni nem érdemes ezeknek a további bővítése érdekében, hiszen ezek létező meglevő támogatások. Viszont én nagyon várom, illetve úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne a szakma és az egész társadalom számára ennek a zöld hitelnek az újjáélesztése, vagy valamilyen módon ugye az újragondolása. Tekintettel arra, hogy egyébként ugye ez valóban azt a megújulási célt szolgálja, hogy modern és energiahatékony otthonok legyenek, hiszen ez ugye egy olyan energiafelhasználást ír elő, ami ugye úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a jelen energetikai helyzetben eredmény lenne az egész piac számára, hogyha ebbe az irányba tudna a piac elmozdulni. Ezek a támogatások, amik ugye az energia energiahatékonyságot célozzák, sokkal jobbak annál, mint amikor egy lakásfelújítás esetében egy kontaktor cserére, egy burkolásra, festésre kap valaki, hiszen nem térítendő támogatást, sőt ugye tudunk olyanokról is, hogy ugye nagyon sokan csak úgy, hogy pergolát vettek ebből a 3 plusz 3 millió forintosnak emlegetett még az idejében igénybe vehető támogatásból. Amennyiben ezek a támogatási rendszerek kizárólag az energiahatékonyságra mennének rá, vagy akár egy kedvező hitelnek a feltétele lenne az, hogy valaki egy nagyon komoly energiahatékonysági javulást érjen el az otthona esetében, akkor ez azt gondolom, hogy föllendítené azoknak a kedvét, vagy ugye az akaratát, akik ugye mindenféleképpen szeretnének már egy új építésű, vagy egy újszerű ingatlanba menni, és ugye ebből a szempontból hatékony és jó ingatlanok tudnának létrejönni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Magyarországon csak nem 2 millió háztartást fűtenek kizárólag gázzal. A Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója szerint azonban már elkezdődött egyfajta paradigmaváltás, aminek egyik zászlóvivője a hőszivattyús technológia lehet. Zugló Balázs azt mondta, az orosz-ukrán háború és annak következményei jelentősen felgyorsítják a fűtés technológiai átállást. A riporter Molnár Gábor.
Vessünk egy pillantást a magyar ingatlanoknak a fűtési rendszereire. Mennyire vagyunk mi magyarok kitéve a gáznak?
Hát elég jelentősen. 3 millió 850 ezer használt ingatlan van, ebből 2,3 milliónak van gáz oldali kitettsége, és ebből kb. 1,8 millió az, ami kifejezetten csak gázzal, tehát egyféle vagy egynemű energiahordozóra támaszkodik.
Azért ez egy elég jelentős adat, akárhogy is nézzük. Van ennek alternatívája egyébként? Elérhető alternatívája Magyarországon?
Van természetesen, tehát van egy nemzetközi trend, illetve több nemzetközi trend, az egyik az elektrifikáció, tehát az iparunkat, a legkülönbözőbb energiafelhasználásokat is igyekszünk az elektrifikáció, tehát elektromos áram felhasználás irányába elmozdítani. Ennek több oka van. Az egyik az az, hogy ezzel csökkenteni lehet a helyi emissziót, a helyi szennyeződést. A másik oka az az, hogy az elektrifikációval és elsősorban ezen belül a hőszivattyús technológia alkalmazásával közelebb tudunk kerülni az Európai Unió által megfogalmazott klímapolitikai célokhoz. Hatékonyságot, energiahatékonyságot tudunk növelni, illetve természetesen csökkenteni tudjuk a függőségünket egy olyan energiahordozótól itt Magyarországon, amit mi nagyon kismértékben tudunk saját magunk előállítani. Ugye a földgáz felhasználásnak a 80%-ában Magyarország importra szorul, míg ugye villamos energiában, akár centrálisan, vagy akár gondoljunk a napelemekre, a decentralizált energiatermelésre, sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy energiafüggőségünket csökkentsük. Alternatíva van, technológiát tekintve ez a hőszivattyús technológiának az alkalmazása, amin belül van levegő-levegő hőszivattyú, illetve van jellemzően levegő-víz vagy geotermikus hőszivattyú. Ingatlan típustól, az ingatlan ütési rendszerétől, illetve a felhasználási szokásoktól és természetesen a rendelkezés álló büdzsétől függően, de van lehetőség arra, hogy a megfelelő hőszivattyús technológiát kiválasszuk.
Ha már a hőszivattyúkat említett, akkor menjünk is ezen a vonalon tovább. Mennyire változott meg érezhetően a hőszivattyúk iránti kereslet Magyarországon a rezsi csökkentés megváltoztatása, vagy a szabályok megváltoztatása után?
Alapvetően el lehet mondani, hogy van egy folyamatos kereslet növekedés és egy folyamatos érdeklődés. Ez már egy hosszú távú több éve tartó tendencia, viszont azt is egyértelműen látjuk, hogy a július 22-i bejelentés után elsősorban a lakosság oldaláról drámaian megnőtt az érdeklődés, ez azt jelenti, hogy 6-7-szeresére nőtt az érdeklődés. Ez egy pánikreakció.
Tehát nem volt eddig a magyar lakosság kifejezetten tudatos ilyen szempontból, ez azt is jelenti?
Azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk ha az elmúlt 10 évre visszatekintek, akkor igazából semmilyen olyan ösztönző nem volt, ami a lakosságot az energiafelhasználás visszaszorítására, vagy komolyabb energetikai felújításokra ösztönözte volna.
Viszont volt a földgáz, hogy elérhető közelségben, miért ne használjuk azt.
Így van, ráadásul az energiahordozónak, az energiának az ára, illetve a felújítással kapcsolatos költségeket, hogyha összevetjük, akkor a jelenlegi állapotnál mindenféleképpen sokkal hosszabb megtérülési idő jött ki. Ami jelentősen változott a bejelentés után, az az, hogyha valaki elkezd számolni, mennyit tud fedezni az energiaigényéből az államilag támogatott kedvezményes tarifákkal, illetve az e fölött levő energiafogyasztás milyen költségnövekedést okoz, akkor ebből a számításból nagyon jól látható, hogy ez a megtérülési idő, ez bizonyos esetekben lefeleződött. Ugye technológiától, ingatlan típustól függően ez a megtérülés, ez akár lehet 3 év is, illetve még egy fontos dolog, ami ebből az egyszerű matematikai számításból kijön. Tegyük fel, hogy valaki mondjuk 20%-kal van az államilag támogatott tarifa fölött, ez nem 20% költségnövekményt, hanem földgáz esetében ez 2,5-szeres költségnövekményt fog neki jelenteni az éves fűtési költségre vetítve.
Még mielőtt a megtérülési időkről egy kicsit többet beszélnénk, mondhatjuk, hogy öröm az ürömben az, hogy ezek a technológiák talán nagyobb teret nyernek, különösen az Európai Uniónak a szabályozásának a szempontjából. Nem tudom, ugye itt a sajtótájékoztatón elhangzott ez a 2030-as bűvös céldátum, hogy addigra ennek is annak teljesülnie kell. Ezek a mostani tendenciák, ezek hozzásegítenek minket ahhoz, mint az Európai Unió kollektíváját, hogy elérjük ezeket a célszámokat?
Abszolút. Az Európai Hőszivattyú Szövetség jelentése alapján látható az, hogy az elmúlt évben, 2021-es évben több mint 2 millió levegővíz vagy talajszondás hőszivattyút adtak el Európában. Ez 34% növekedést jelent, több mint 500 ezerrel több hőszivattyú értékesítését. Az 1 millióról a 2 millióra való növekedés Európa szerte az 6 évet vett igénybe. A jelenlegi prognózisaink azok pedig azt mutatják, hogy a következő duplázás, tehát a 2-ről 4 millióra, az valószínűleg 4 éven belül meg fog történni. A fűtéstechnika területén egy paradigmaváltásban vagyunk. Ahogy annak idején az olajtüzelésről, illetve korábban a széntüzelésről átálltunk egy akkor modern és tisztább technológiára, a földgázüzemre, ami rengeteg beruházással, rengeteg fejlesztéssel járt együtt, hiszen ki kellett építeni a gázhálózatot, a gázcsatlakozást, meg kellett valósítani, hogy a gáz eljusson a lakóingatlanokhoz. Ez a mostani paradigmaváltás egy sokkal hamarabb és sokkal intenzívebben meg fog történni. Ennek az egyik oka az energia hatékonyságban, tehát abban keresendő, hogy a hőszivattyúk sokkal hatékonyabban tudják előállítani a fűtési energiát, mint az eddig megszokott vagy elterjedt gázfűtéses rendszerek. A másik pedig az, hogy szemben a földgázzal az elektromos áram, az elektromos hálózat, természetesen tudomásul kell venni, hogy vannak villamos hálózati oldalon is fejlesztési igények, kapacitási fejlesztési igények, de ez tulajdonképpen rendelkezésre áll. Tehát minden egyes háztartásban ott van a villamos energia, ott van a villamos áram, nagyon sok esetben nem kell külön csatlakozást kiépíteni.
Az előző percekben Zugló Balást, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nyáron nagy volt a forgalom, az inflációs árak miatt a bevétel is. De a koronavírus járvány okozta negatív hatások miatt még mindig mínuszban van a szállodák többsége. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint sok helyen ezért gondolkodnak az időszakos bezáráson, mert ilyen anyagi helyzetből indulva a téli rezsiárakat nem fogják tudni miből finanszírozni. Baldauf Csaba hangsúlyozta, a vendéglátóhelyek a kormány felé már továbbították a kéréseiket, és várhatóan szeptember elején elkezdődnek a tárgyalások. Némedi Kincső interjúja.
A vendéglátóhelyekre nagyon negatív hatással vannak a rezsiárak, és sokan a bezárást fontolgatják, viszont azért összegezzük most a nyári szezont, itt rengeteg fesztiválról beszélhettünk, Forma 1-es eseményről beszélhettünk, nagyon sok külföldi érkezett Magyarországra. Ez a fajta erős kereslet nem tudott egy olyan kis tartalékot termelni a szállodáknak, ami biztosítja a téli szezont, és ami segít a nyitvatartásban nyilván.
Kezdeném valóban egy összegzéssel, tehát ami a vendégforgalmat jelenti, akár Budapest vagy a vidék vonatkozásába. Ugye az idei évben most már folyamatosan tudtunk működni januártól kezdődően. Ez az elmúlt 2 évre nem volt elmondható, hiszen jó pár hónap kiesett az elmúlt évek forgalmából. Ez csak azért fontos megjegyezni, mert ezek az évek, ezek egyértelműen veszteséges évek voltak az ágazat számára, és úgy fordultak rá nyilván a 2022-es évre, hogy már mínuszok vagy közel nullás eredmény hoztak a Covid-nak köszönhetően. A budapesti vendégforgalom az örömteljen növekszik, és egyelő egyelőre még a szeptemberi előrejelzések is pozitívak, legalábbis amit én a kollégáktól kaptam. Vidék vonatkozásában pedig el lehet mondani azt, hogy egy átlagosan jó nyár volt tapasztalható. A szállodákban a vendégforgalom az sok esetben megközelítette a tavaly évi rekord vendégforgalmat, amihez egy nyilván lényegesen nagyobb árbevétel is csatlakozott a áremeléseknek köszönhetően. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy mértékű költségnövekedés is társul. Tehát tartalékképzésről olyan értelemben nem nagyon beszélhetünk, hogy egyrészt az elmúlt évek veszteségeit kell valamilyen szinten kiegyenlíteni, és ugye itt az első energia emelés már azoknak, akik már eleve nem a világpiacon vannak tavaly október 1-től, az a gázár lesz, ami október 1-i határidővel fog belépni. Azok, akik még korábban befixált szerződésekkel voltak, és nem a korábban említett világpiacin, azoknak itt egy 6-7-szeres költségnövekedés lép föl, és nyilván ezt mindenki számolgatja, hogy ez mit is fog jelenteni az ő szállodájára vonatkoztatva. Villamos energia tekintetében pedig szintén egy ilyen minimum 6-szoros növekedés az, ami várható, és ehhez társul egy nem túl örvendetes tény, hogy a rendszer használati díjat itt a kormány közel 300%-kal megemelte, ez itt már most jelen pillanatban a nyári hónapokban is több milliós havi költséget jelent a jelentős villamos energia fogyasztók. Így a szállodáknak is. Tehát inkább azt mondanám, hogy jelen pillanatban inkább rengeteg számolás zajlik szerintem mindenhol, mert azok a megnövekedett energiaköltségek plusz élelmiszerár, munkaerő és hosszasan sorolhatnám lényegében, ami nyilván itt részben az infláció, részben pedig a világpiaci helyzet miatt begyűrűzik az ágazatba, nem csak hoznánk, ezt szeretném azért kihangsúlyozni. Az úgy tűnik, hogy sok esetben kigazdálkodhatatlan vagy hatalmas veszteségeket okoz.
Területre lebontva egyébként 30-50%-a a vendéglátóhelyeknek valószínűleg bezár, szállodákra nézve ez 20-25%-ot jelent, és akkor Budapesten, agglomerációban vagy kijebb akarnak inkább bezárni a szállodák.
Én úgy gondolom, de nyilván ez most egy abszolút személyes vélemény, és még azt sem mondom, hogy biztosan jól látom azokat a tendenciákat, amiket jelen pillanatban tapasztalunk, hogy a mai napi hír éppen, hogy Nagyatádon fog bezárni egy szálloda november 1-el, és majd csak április 1-el fog kinyitni, tehát 5 hónapig zárva lesz. Szerintem rengeteg vidéki szálloda, vidéki wellness szálloda, tehát ahol nagyon magasak az energiaköltségek, medencék vannak, a medencéket fűteni kell, és ezeknek a fűtése gázzal történik. Eleve az energiaköltség hányad lényegesen magasabb, mint egy átlagos szállodánál. Ott bizony én azt gondolom, hogy megfontolandó egy szezonális működésre történő átállás. Kérdés az, hogy ez a szezonális működés ez hány hónapos, tehát hány hónapra fog bezárni a szálloda, mikortól, és hát mi fog történni ebben az időszakban a munkatársakkal, mert hogyha úgymond nem tartja a szálloda ezeket a dolgozókat, akkor viszont az újraindulás lesz nagyon nehéz. Ezért lenne fontos, hogy ebben a rendkívül kritikus helyzetben valamilyen úton módon lehessen akár járulékcsökkentést, munkaerő megtartási támogatást, bizonyos adókedvezményeket elérni, hogy teljes egészében ne nullázzuk le az ágazatot ennek a sajnálatos energiahelyzetnek köszönhetően, amiről történő átállás a házat tekintetében nem tud egyik napról a másikra megtörténni, és hát a következő lépés, hogy itt konkrétan a szállodaipar vonatkozásában milyen lehetőségek fognak rendelkezésre állni a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházásokra, illetve az energiatakarékosabb különböző fűtésmódok korszerűsítésére történő átállásra.
Visszatérve a Somogy megyei szálloda fél éves, 5 hónapos bezárására, ez ön szerint segíthet?
Tehát ugye azt kell látni, hogy korábban, és nem szeretnék itt nagyon mély szakmai számokban és mutatókban elmenni, de az elmondható, hogy nagyjából 7-8% volt árbevétel arányosan az energiaköltsége a szállodáknak. Ez most akár 20, vagy még afelé is emelkedett. Most nyilván egész egyszerűen ez egy olyan szintű költségnövekedés, ami úgy, hogy jelen pillanatban még a keresleti oldal is teljesen bizonytalan, tehát ugye ezt nem tudjuk megmondani, hogy a recesszió milyen mértékben fogja akár a belföldi idegenforgalmat visszafogni. És azt sem látjuk, hogy az Európai Unióból, vagy hát Nyugat-Európából érkező turisták száma, mondjuk itt a gazdasági válság vagy a recessziós környezetnek köszönhetően milyen mértékben fog csökkenni. Hogyha a keresleti oldalon nyilván nem lesz egy nagyon nagy visszaesés, tehát a szállodák tervezhetnek egy adott árbevétellel, akkor onnétól kezdve ugye tovább is, ahogy mondtam, a nagy kérdés, hogy ezt a hatalmas költségnövekedés, amit az árakban lehetetlen beépíteni, mert a mostani árakhoz képest kellene 25-30%-ot emelni, amit egész egyszerűen a piac, a fogyasztó nem tud értelmezni jelen pillanatban. aztán lehet, hogy egy-két éven belül ez már egy elfogadott árszint lesz, de most konkrétan eladhatatlanná válnának a szállodák.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét Baldauf Csabát hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmet, Gál Márkot hallották. Pillanatokon belül jövök a legfrissebb hírekkel. Tartsanak velem!